Kezdjük azzal, hogy nézzük át egy kicsit az évet, és picit értékeljük, hogy milyen volt ez az elmúlt esztendő. Te hogy látod, neked hogy tetszett az idei felhozatal, és egyébként a mostani Oscar jelölt filmeknek a listájáról mit gondolsz?
Azért szokott ez általában nehéz lenni, mert a magyar filmpremierekhez képest, tehát hogy a magyar bemutató naptár január 1-től december 31-ig az egy csomószor abból áll, hogy a tavalyi filmeket nézünk. Tehát tegyük fel a Babylon, meg a Sziget szellemei csak most került nemrég mozikba, de ezek technikailag 2022-es filmek, csak a magyar premierek azok így később érkeznek, nagyjából az Oscar díjakhoz igazítva, hogy a közönség is halljon ezekről a filmekről, és azért menjen el, mert most már nem tudom, ki tudja, hány Oscar jelölést szerzett egy film, vagy Golden Globe díjakat már megszerzett. Ezért így mindig fura évet értékelni, és így magyar filmes újságíróként is egy csomószor nehéz így átgondolni, most akkor Jóna, tegyük föl, tavalyhoz tartozik a világ legrosszabb embere, meg a tavalyi Oscar díjazott filmek. Úgyhogy én most kizárólag azokról a filmekről mondok állítást, amik ehhez az Oscar szezonhoz kapcsolódnak. Ilyen szempontban már ugye láttuk a Sziget szellemét, az is ez az év, meg a Babylon is mondjuk ez az év, ilyesmi. Tehát egyébként szerintem ez egy nagyon, nagyon is érdekes, és szerintem egyébként jó év volt. Vannak benne kiemelkedő alkotások, és nagyon jó kis tendenciákat is meg lehet figyelni, ami főleg a moziba járásnak a tendenciája. Nekem nagyon tetszett, hogy olyan filmek tudtak így box office szempontból szárba szökkenni, amik hihetetlenül igényesek voltak. Gondolok itt a jelenleg is hasító Avatar második részére, ami most már a negyedik legtöbb bevételt hozó film valaha, illetve a Top Gun meg Mavericknek a hosszú menetelésére, ami meg tényleg egy ilyen abszolút közönség és kritikai siker. Szerintem nagyon kevesen számíthattak erre az eredményre, arra meg biztos nem, hogy a Top Gun Maverick el fog jutni egészen az Oscar legjobb film jelöléséig. Szóval tényleg példátlan, és ilyen szempontból ez csak egy személyes oldala, hogy kicsit azért örülök, hogy a Marvel ilyen szempontból nem tudott betalakodni ebbe az élvonalba, bár az ő filmjük se mentek rosszul, tehát hogy nem mondhatjuk azt, hogy a Black Panthernek a második része, vagy a Doctor Strange az nem hozott volna majdnem egy milliárd körül, de nem tudta se átlépni azt a milliárdos államhatárt, amiket korábban majdnem az összes filmjük megtett. Valahogy az utóbbi években, főleg amikor ez az ilyen nagy bosszúállók fináléjé környéke volt, akkor tényleg még az ilyen Marvel kapitány, meg az ilyen kevésbé ismert szuperhősök is meg tudták lépni ezt az egy milliárdot.
Szerinted a Tom Cruise-nak a filmje a Top Gun, az miért tudott ennyire népszerűvé válni, és nem csak a nézők körébe, de hogy egyébként az Oscaron is, és látjuk, hogy milyen számokat produkál. Jó film, láttam, de nem igazán értem.
Hasonlóan vagyok én is, én nem vagyok a Top Gun első résznek rajongó, szerintem az egy eléggé rossz film, de ez a második rész az annyiból javít rajta, hogy itt átélhetőbb a dráma, ez egy ilyen a szó legjobb értelmében vett közönségfilm, és főleg azért egyébként, mert nem annyira akar lenyomni különböző ideológiát az emberek torkán, és ez most már nagyon frissítőnek hat, mikor már be kell kategorizálni filmeket, különösen nyugaton az, hogy most inkább a demokrata kurzusnak az ideológiáját közvetíti, vagy pedig pont nem. Gondolnánk azt, hogy a légierőbe való belépést propagálja a film, még azt sem mondanám annyira erősnek. Nyilván nem úgy ábrázolja, mint egy rémes közeget, de meg vannak így értékek, amiket közvetít a film, de nem annyira erőszakosan, hogy ezt most így kifejezetten van az a közösség, ami imád woke propagandát kiáltani mindenféle filmre. A Top Gun Maverickre nem tudott, és ilyen szempontból a Top Gun nagyon széles közönséget szolgált ki. Az egy ilyen egyrészt családi film, egyrészt pasi film, de egyébként meg így tök izgalmas, meg a színészek is így meglepő érzelmi szituációba kerülnek a filmben. Tehát meg egyébként egy olyan legacy sequel, tehát egy nosztalgiára építő film, ami amúgy jól folytatja az elődjét, talán még emel is a színvonalán, és áthelyezi egy másik polcra. Ez egy ilyen jókor, jó helyen lévő film. Nagyon érdekes volt, hogy ezt így 2022 májusában mutatták be, amikor nagyjából 2 éve már elkészült. Készült már ez a Covid időszakban, már lett volna premier.
Csak röviden azt vegyük át, hogy számodra mik voltak azok a filmek, amiket sajnáltál, hogy végül nem kaptak jelölést, és lecsúsznak most így az Oscar oszoborról.
Azért nekem az a jelölt lista amúgy tetszik, tehát én tudok vele azonosulni. Nem, nyilván az Oscar az egy olyan intézmény, amit így az emberek szeretnek szidni, én is szoktam, rengeteg alkalommal, de közben meg így van egy ilyen sevelecső nélkület kapcsolatunk vele, hogy amúgy meg szeretnénk, hogy a legnagyobb filmes díjnak mondott díjátadó az tényleg a legjobb filmeket, és az arra legméltóbbakat jutalmazza, és emiatt azért mindig figyelünk így félszemmel az Oscarra. Persze van egy csomó olyan film, ami méltó lenne díjra, én ilyennek gondolom például a Babylon című filmet, az pont ilyennek gondolom, ami papíron amúgy mindenki azt gondolhatta, hogy hát ez tipikus Oscar film, tipikus Oscar kedvenc, a Hollywood csinál magáról egy filmet, nagy színészek, nagy alakítások, nagyon nagy zene, meg produkciós design, meg minden, és összességében elvérzett a kritikusoknál Amerikában, itthon, meg egyébként azt hiszem így kb. Így Európában, meg mindenki odáig van érte, meg imádja. Most jött a hír, hogy Franciaországban megelőzte az Avatar 2-t a heti nézettségi listán. Nyilván az Avatar 2 egy hónapja megy ott, de hogy valahol egyébként tök nézett az a film, meg tök érdekes, és egyébként a magyar kritikusok meg így keblükre ölelték. Szóval nagyon érdekes, hogy megnézni azt, hogy amíg Amerikában csinálsz filmet a filmkészítésről, addig egyébként tök jó, de hogyha megmutatod Hollywoodnak a sötét oldalát, akkor már hirtelen Hollywood visszahőköl ebből a kritikából.
Amit egyébként bizonyít az is, hogy a La La Land, ami azért egy ilyen romantikusabb képet fest Hollywoodról, az például sokkal jobban értékelték, hát, hogy ez több jelölést is kapott, meg igen, fontosabb igen. kategóriákba.
Igen, és mennyivel jobb film a Babylon. Egyébként mennyire izgalmasabb, és mennyivel többet lehet róla beszélgetni mondjuk. Szóval vannak mindig olyan filmek, amik így kimaradnak, de összességében vannak. Van egy csomó, aminél előremutató lenne, hogyha nyernének. Én eleve Martin McDonagh-nak már régóta szurkolok, igazából szerintem az Ebbing, a három órás pakátért kellett már megkapni a mindenféle elismerést.
Abszolút.
Csak ott a meglepő módon a Guillermo del Toro vízérintése kiütött, tehát talán a utóbbi években az egyik legfelháborítóbb döntés.
Az vérlázító volt.
Azt itt láttam, mert mit, mindig van az, hogy van mondjuk itt most jelenleg 10 film a legjobb film kategóriában, és most nem tudtuk mindent megnézni még, mert valami még nem jelent meg, de általában mindig van egy legkedvencebb, meg egy legkevésbé kedvenc, aminek a legkevésbé szurkolok, és most abban az éve pont a legkevésbé kedvenc nyert abban a kategóriában számomra. Idén ez egyelőre a Fableman család nálam, ami szintén egyébként Oscar esélyes, tehát el lehet képzelni, hogy akár behúzza a legjobb film, meg a legjobb rendező díját is, de szerintem sokkal izgalmasabb lenne, ha mondjuk a Minden, Mindenhol, Mindenkor, vagy a Sziget szellemei győzne.
Igen, én azt mondanám, hogy szerintem a Minden, Mindenhol, Mindenkor fog nyerni. Azt kapta a legtöbb jelölést, 11 jelölést kapott, ami ez egy elég szép szám. Tényleg a legfontosabb kategóriákban szinte mindenhol jelölték. Ez egy olyan film, amit szerintem már nagyon régóta várunk, vagy nagyon régóta várnak a mozirajongók. Úgy éreztem, mikor néztem azt a filmet a moziba, hogy na ezért járok moziba. Ez a fajta ilyen kreatív plusz, ez a fajta kreatív élmény annyira frissítően hat, főleg a Marvel dömping után. Ez is egy ilyen különböző dimenziókat bemutató film, ami nagyon látványos, és akciódús, és pörgős, és tulajdonképpen egyfajta válasz is egyébként ezekre a Marvel filmekre, amik már 40 alkalommal, vagy még többször bemutatták ugyanazokat a szenáriókat, és ez a film, ez most végre ilyen vérfrissítően hatott, és én azt éreztem, hogy ha szeretnék egy nem pejoratív értelemben mainstream filmet megnézni a moziba, csak szeretnék egy jó szórakozást, akkor pontosan ilyen filmeket szeretnék nézni. Ez az, ami a mai moziból egyébként hiányzik, hogyha mondjuk elmegyek egy ilyen nagyobb vetítésre. És azt gondolom, hogy mivel nagyon sok embert meg tud szólítani, és ráadásul nagyon ilyen progresszívnek is nevezhető a téma, meg eléggé releváns, ezért szerintem ez fogja elhozni a legjobb filmdíját. Te mit gondolsz, szerinted melyik lesz a befutó?
Én csak nagyon reménykedem, hogy ez fogja elhozni, és nem is azért, mert ez a kedvenc filmem tavalyról, de a top listában, tehát top 3-ban már nálam ott van, amióta megjelent, és én azon gondolkoztam, hogy igazából ez egy sci-fi, nem? Tehát, hogy ez egy fantasy sci-fi film, hogy valamikor
fantasy, ez... Fantasy sci-fi és ilyen családi dráma.
Igen, tehát meg vígjáték. Ilyeneket nem szoktak díjazni legjobb filmmel, tehát általában mindig drámák nyernek. Mert folyton drámák nyernek.
De ebben van egy nagyon erős drámai vonal.
Igen, de hogyha választani kell, hogy komédia vagy tragédia, ez egy komédia. És egyébként meg science fiction. Szóval ez egy olyan különleges egyveleg, amit így általában én azt se értem, hogy hogyan jelölték. Hogy jutott el idáig, és hogy jutott 11 Oscar jelölség ez a film. Ez nem is abban az időszakban jött ki, amikor lehetett nagyon sokat kampányolni ez a film. Ez a közönség, meg kritikai siker, ami márciusban vagy április környéken, amikor ezt a filmet bemutatták, ez érte a filmet, az azt tolt el idáig. Nem szoktak ilyen távol. Hát mindig tudod, a legjobb filmeket, amikor a legjobb film jelölésre pozícionálnak, azokat mindig ősszel tolják ki. Ez a film, ez minden akadályt átugrott eddig.
És csak szeretném jelezni, hogy ez egy A24-es film, és nekem személyes kedvencem az a stúdió, és nagyon örülök annak, hogy ők filmeket készítenek, és filmalkotókat támogatnak, mert úgy érzem, hogy az amerikai filmkészítés sokkal színesebb és érdekesebbé teszik ezek az alkotások, és az A24 számára ez a film, ez most egy ilyen áttörés szerintem, mert hogy így tényleg egy szélesebb közönség az, aki ezt a filmet látta és felkarolja, úgyhogy szerintem ez a jövőben azt jelenti, hogy a stúdió előtt még több kapu nyílik ki, még több lehetőség adódik arra, hogy akár nagyobb kaliberű filmeket, ehhez hasonló nagyobb kaliberű filmeket is készítsenek.
Remélem, és egyébként remélem, hogy az A24 megtartja ezt az ilyen olyan szerzői hozzáállást, hogy az A24 is tud termelni szörnyű filmeket. De ez a kockázattal jár, és ők megkockáztatnak, és most végre egy olyan film, mint a Minden, Mindenhol, Mindenkor, ami olyan sokat kockáztat. Tehát a ilyen ingergazdag filmet, ilyen epilepszia okozó filmet már rég láttunk, és ez így egyébként szerintem tök jó, hogy végre most egy valóban progresszív filmet nézünk, és nem politikai ideológia szempontjából, csak így kortárs, az csak ilyen benne van minden, tehát van benne meleg karakter, van benne családi dráma, tehát
meg ázsiai karakter,
bevándorló család, és foglalkozik ilyen témákkal amúgy, de hogy így ezt egy ilyen szórakoztató egyvelekbe csomagolni, azért az ritka. És én nagyon büszke vagyok arra, hogy az akadémia most ezt így felismerte, hogy ez egy ennyire előremutató alkotás. És aztán ott van már Steven Spielberg, aki megrendezi a saját gyerekkorának az allegóriáját, vagy a ilyen parafrázisát, és aztán az nekem az sokkal biztonságosabb. Ez egy ilyen filmfanoknak a komfortfilmje.
Abszolút.
És az nekem az ilyen szempontból nem hoz sem izgalmasat. A Sziget szellemei meg így papíron tényleg csak egy dráma, ki kevés szereplővel, kevés helyszínnel, de meg a Martin McDonagh írói zsenéje az, amit ezt így, meg a színészi játék, ami ezt így felemeli. A Martin McDonagh igazából az írói Oscar-díjat, vagy forgatókönyv Oscar-díjat szeretném, hogyha megnyerné a Minden, Mindenhol, Mindenkor, pedig a rendezői meg a legjobb filmet. Illetve ugye a mellékszereplőt, mert ugye idén az Oscarnak nem érzem, hogy olyan nagyon átfogó tematikája lenne a filmeknél, de nincs az, mint 2019-ben az, hogy a társadalmi ólónak a minél szélesebb kinyílása volt a jellemzően visszatérő téma a filmekben. Idén inkább azt érzem, hogy itt most nagy visszatérőket kell, vagy akarnak jutalmazni, mint a Ki Hűik Van, aki vagy a Indiana Jones és a Vézettemplomában meg a Kincsvadászokban szerepelt régen, és kb. 20-25 évre abba hagyta a filmezést, és most jött vissza először színész. A Minden, Mindenhol, Mindenkor mellékszerepében, meg a Brandon Fraser, aki meg nem tudom, 10 éves kihagyás után egy olyat robbantott egyébként, amit így a karrieréből nem fakadt az, hogy ő egy ilyen alakítást tud csinálni. Ez egy hatalmas teljesítmény. Nagyon tök szomorú lesz, mikor az Austin Butler Elvisként elviszi előre a díjat.
És akkor, ha már említettük korábban ugye a Top Gun-t, akkor mit gondolsz, annak mekkora esélye van? Mert abban szinte biztos vagyok, hogy például a Szomorúság háromszöge nem fogja megnyerni az Oscar-díjat, az ahhoz túlságosan európai.
Igen. Az megnyerte az aranypálmát igazából, az egy nagyobb siker, nem?
Tehát... Igen, 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 igen. Viszont a Top Gun pont amiatt, hogy ekkora hatalmas nagy kiugró siker, és természetesen jól meg is marketingelik, akkor azért elég nagy esély van rá, hogy esetleg ez viszi el a díjat, nem?
Hát, hogyha a közönség szavazást kéne csinálni, akkor a Top Gun Maverick vinné el a díjat, ebben biztos vagyok.
Akkor de... a Marvel film vinné el a díjat.
De pont az, hogy az aktuális Marvel film helyén az a Top Gun van, de a Top Gun az egy sokkal minőségibb alkotás, már csak azért, mert az nagyon, nagyon kevés CGI-vel készült, és pont ez ott a filmes trükk benne, hogy ezek rendesen vadászgépekbe ültek, és akkor repülgettek, és felvették közben. Egyébként a Top Gun szerintem az, hogy az adaptált forgatókönyv kategóriában csücsül az egy eléggé megmosolytató, tehát azért nem a forgatókönyv miatt szerették azt a filmet, hanem a megvalósítás miatt szerintem főleg, de nem fog technikai kategóriákon túljutni, ez szinte kizárt. Valószínűleg ilyen legjobb hang, meg ilyeneket fog megszerezni magának. Ami szerintem meg is érdemelt, tehát ez egy nagyon igényes film.
Beszéljünk egy kicsit a színészekről, legjobb férfi és legjobb női színész. Ilyen téren mit gondolsz, ki az, aki leginkább elviheti?
Én nagyon a Brandon Frasernek szurkolok a bálna miatt, mert úgy érzem, hogy ez egy ilyen visszanem térő lehetőség számára ez a díjat, olyan, mint a Mickey Rourke annó a Pankrátorban, hogy mindenki a Aronofsky filmnél érzem ezt, hogy na ez az ő nagy alakítása. Ha most nem, akkor máskor se valószínűleg. De a Colin Farrell-éken nagyon jót játszik a Banshees-ben, és de úgy érzem, a Colin Farrell az már most kezdik végre felfedezni így szélesebb körben, hogy jó, ez egy jó színész, tök jó, igazából már az utóbbi 10 évben elég jó színész, de most már kezdik felfedezni legalább, és nem gondolom, hogy a Colin Farrell életalakítását nyújtja ebben a film, ez emiatt, bár örülnék neki, mert örülök annak a kifejezés, vagy annak a szószetételnek, hogy az Oscar díjas Colin Farrell, de még itt inkább a Brandon Fraser szerintem az Austin Butler, mint ugye Elvis Presley szorongathatja meg, mert egyszerűen az van az, amelyik akadémia imádja ezeket az ilyen életrajzi filmeket, meg az, hogy hú, de hát így úgy néz ki, mint az eredeti karakter, meg át van maszkolva. Nyilván a Brandon Fraser és egy csomó maszk alatt van, csak hát ott egy eléggé szükséges a történet szempontjából. A női kategóriában a két Blanchett-es, a Michelle Yeoh között fog eldőlni. Valószínűleg bármelyiket esélyesnek látom, én most jelenleg a két Blanchett-re tippelnék, mert, és ez lesz a Mester hármasra, mert akkor most már megvan a harmadik Oscar-díja. Lassan már igazából ugye Meryl Streepre szoktak úgy hivatkozni, hogy az ilyen színésznő ikon, vagy ilyen színésznő terminátor, ami mindenért is jelölik, a két Blanchett is lassan kezd ebbe a kategóriába lépni, de aki már látta a Tár című filmet, az csak szuperlatívuszokban tudott róla beszélni, és amúgy egyet is értek vele.
Szerintem a Michelle Yeoh fogja megkapni, és azért gondolom, mert nagyon progresszív az, hogy van egy amerikai film, amit ráadásul az Oscaron is jelölnek, és annak a főszereplője egy középkorú ázsiai nő.
Elég szokatlan, igen.
Ez egy elég szokatlan felvetés, viszont azt látjuk, hogy van egy olyan tendencia, hogy az Oscar egyre inkább értékeli az ilyen jellegű filmeket. Ugye azért az utóbbi években már több ilyen is volt, amikor ázsiai bevándorlókról szóló.
Ja, persze. Minari volt talán a legutóbbi, amire még így beúrik. Egyébként most már elkezdik.
Meg volt egy animációs film is a Pixar-tól.
Ez egy rövid film volt.
Pirula Panda.
Pirula Panda, persze, az is nagyjából erről a témáról szólt. Ezt a témát nagyon szeretik, és a kebdükre öleik. Engem az érdekes tendenciánk az Oscarban, hogy egyre inkább beszivárog a fő kategóriákba a külföldi film. Bár a szomorúság háromszöge ilyen koprodukciós alkotás, és végig angolul beszélnek benne, az igazából nem számít idegen nyelvű filmnek, de a Nyugaton a helyzet változatlannak a 9 jelölése az ezt jelzi, és bár most a Nyugaton a helyzet változatlan valószínűleg kiütötte az indiai RRR című szupersikert, azért még a legjobb betét dal kategóriába be tudott szivárogni a Natu Natu című dal, ami eléggé bombasztikus, és hogyha az nem nyeri meg, akkor tényleg palota fordalmat kell csinálni, mert az nagyon-nagyon nagy szomorúság lenne. Csak most nagyon érdekes, mert mindig vannak ilyen. Most különösen az élősködők óta nagyon, nagyon hangsúlyos az, hogy minden évben van valami olyan külföldi alkotás, ami bekerül a legjobb filmbe, vagy a legjobb rendező közé. Aztán tavaly legutóbb a Vezes helyettem volt ez a film.
Igen.
Ennek a helyi értékén.
És ha már megjegyezted az RRR-t, akkor azt elmondanám, hogy nekem az egy ilyen személyes kedvencem. Nagyon szeretem azt az aspektusát, hogy talán ez volt az a film, ami idén, ami alatt a legfelszabadultabb voltam. Uh-huh. Egy két órás filmről, vagy talán több, mint két órás filmről beszélünk.
Hát azt mondtad, 3 óránál is több.
Akkor 180, látod, ennyire nem éreztem
az időt. 187 perc hosszú.
Na ez az, és én tényleg úgy éreztem, hogy pillanatok alatt eltelt ez a játékidő. Szerintem ez a film tökéletesen tud balanszírozni különböző műfajok között, ami egyszerre thriller, politikai, történelmi thriller, dráma, fantasy, musical, minden egyvelek. Tehát, hogyha szeretnétek, vagy szeretnének a hallgatók megnézni egy filmet, de nem tudják eldönteni, hogy most pontosan milyen műfajt, akkor ez az a film, amit meg kell nézni, mert mindent megkapnak egy csomagban.
Így van.
Neked hogy tetszett ez a film egyébként?
Tök jó egyébként. Én tegyük fel, a tabai top 20-ban mondjuk beférne. Én nagyon élveztem. Nem vagyok benne biztos, hogy egyébként igazán jó. Csak azt mondom, hogy élveztem. Tehát azért így nagyon, nagyon kell egy ilyen elfogadás annak a filmnyelvnek, amit ez az ilyen tollywoodi mozi képvisel, hogy itt most akkor igen, valószínűleg a melodrámából, meg az ilyen kamu történelmi filmből át fogunk egy ját után csapni egy musicalbe. Tehát nagyon-nagyon sok elfogadásra van szükség ebben, és nagyon sok nézői rugalmasságra, de amúgy szerintem megtérül. Meg hogy ami az egésznek van egy ilyen érzelmi szál, ami összeköti ezeket az ilyen hektikus jeleneteket. Nagyon érdekes, hogy vannak ezek az ilyen fizikára fittyet hányó akciójelenetek, aztán hirtelen átváltunk utána egy ilyen 15 perces passziójelenetbe, ahol nyilvánosan korbácsolnak valakit, és tényleg olyan fájdalmakat él át, amiket így 10 másik embernek is túl sok lenne. Tehát kicsit az a vicces, hogy szuperhősöket nézel. Kicsit az is egy modern szuperhős film, akár csak így valós történelmi szereket. Most képzeld el, hogy egyen ezt a filmet magyar környezetben. Hogy így valami reformkorbeli, vagy 48-as, 49-es szabadságharctól, hogy azt így ábrázolnának, hogy akkor Petőfi beúrik-e a mindenféle pumákkal, és akkor...
Valószínűleg majd várhatunk is hasonló filmet.
Ki tudja.
Talán arról is fontos lehet beszélni, hogy mi várható az Oscar jövőjét illetően, mert nagyon sokan temetik a gálát, illetve ezt az egész intézményt, mondván, hogy ugye évről évre folyamatosan és megállíthatatlanul csökken a nézőszám. Annak ellenére is, hogy elmondtuk, hogy sok esetben egyébként egyre minőségibb filmeket jelölnek, ez mégsem mutatkozik meg a nézőszámokban. Sok vád érte egyébként a gálát azzal, hogy akár ócska módszerekkel próbálják az embereknek a figyelmét megragadni. Talán egy ilyen módszer lehet az előző évi balhé is, amikor Will Smith felpofozta Chris Rockot. Nem tudom, hogy egyetértesz-e ezzel, vagy ez csak egy teljesen véletlenszerűen történt esemény volt. Minden esetre a kérdésem arra vonatkozik, hogy szerinted az Oscar milyen jövőre számíthat, és továbbra is szükség lesz-e arra, hogy ilyen műbalhékkal próbálják meg népszerűsíteni az eseményt?
Hát ugye a Chris Rock felpofozása az azért érdekes, mert ugye az kétféle reakció volt. Az egyik az, hogy hát ezt csak megrendezték, hogy az Oscar nézet legyen. A másik pedig az, hogy ja, hát jó, hogy lepofozta. Hát én is lepofoztam volna. Így az a Will Smith pofon diskurzus magyar nyelvterületen az undorító. Tehát az tényleg valakit élőadásban megvernek, és az ember tapsol, mert hát a büszkeség az fontosabb mindennél, még a jó ízlésnél, meg az ilyen, tudod, így a moráloknál. És az Oscarnál viszont az, hogy a Will Smith csinált egy ilyet, és hogy az emberek nyilván a közönség nagy része nem tudta, hogy most mi történik hirtelen. Azt gondolták, hogy jó, ez valami poénnak a része. Ja nem, ez az ember tényleg kikelt magából, és tényleg odament, fölsétált a színpadra, és a stand-upost a poénért megütötte. Ez olyan precedens, ami tényleg, és ez pont egy Oscaron, és az a baj az Oscar díjátadókkal, én néztem párat már, de már 10 évvel ezelőtt is azt gondoltam, hogy elképesztően kínos az egész. Kínos azt nézni, hogy ezek az emberek ünnepelik egymást, meg magukat. Kínos azt nézni, hogy díjazott emberek felsétálnak a színpadra, és kínos politikai üzeneteket továbbítanak, és így oktatják a publikumot azzal kapcsolatban, hogy hogy éljenek. Ez tényleg kínos. Ilyen szempontból az ilyen a Ricky Gervais, aki a Golden Globe-ot azt hiszem 4 alkalommal celebrálta, ő az, aki ezt a legjobban megragadta. Ő az, aki egyébként nagyon gonosz poénokat szórt a színészeknek, és nem gondolom, hogy mindenki megérdemelte ezt, de hogy így kicsit vigyázba vágták magukat a sztárok tőle, hogy így senki sem érinthetetlen, és nem az van, hogy mindenki így simogatja egymást, hanem hogy fel kell menni a színpadra, megköszönni az ügynöködnek és a családodnak, meg a szeretteidnek, meg a kollégáidnak, és aztán elhúzni onnan a saját kis aranyszobroddal. Ennyi lenne a dolga az embereknek, de nem. Mindig vannak kínos betétek, házigazda is kínos. Tehát, hogy most nyilván idén Jimmy Kimmel lesz, aki már volt több alkalommal. Jimmy Kimmel az egyik leginkább ilyen közép-közép házigazda, hogy így ő nem fog senkit megsérteni, ő egy ilyen nagyon ilyen joviális, ilyen kis kedvelt arc, hozzá nagyon szeretnek bemenni a színészek is, promotálni a filmjüket a talk show-jába. Szóval nem gondolom, hogy itt lesz tendencia váltás, mert évekig például host se volt, tehát házigazda nélkül futottak a műsorok, ami még inkább szétesett tőle az egész műsor, nem volt egy ember, aki egybe tartsa, és ez is azért volt, mert valaki balhéba keveredett, szóval Kevin Hart volt az, aki megkapta a lehetőséget, hogy házigazda legyen, de aztán valaki előrángatott régi olyan tweeteket tőle, ami mentén meg lehetett őt vádolni homofóbiával. És ennyi volt. Tehát pont az ilyen politikailag túltolt gondolkodásmód az, ami szerintem egy csomó embert, ugye főleg az átlag publikumot elidegenítette ettől a közektől, meg ugye nyilván a társadalmi jólónak a minél szélesebb kinyílása az, ami így nézed a műsort, és így, de nekem ezekhez az emberekhez semmi közöm nincsen.
És akkor most a nézőszámok alapján a folyamatos csökkenés miatt gondolod azt, hogy egy pár éven belül az Oscar egy ilyen kritikus pillanatába juthat el?
Lehetséges egyébként. Nem gondolom, hogy a közeljövőben, de mindenféleképpen látható, hogy valami balhé mindig van körülötte, vagy azért, mert mondjuk valaki megver valakit, vagy pedig azért, mert lesznek olyan kategóriák, amiket nem mutatunk majd az élő műsorban, azt majd a reklámszünetekbe adjuk át. Tehát az már eleve felháborító. Mivel a hangvágás meg a hangkeverés senki nem tudja megkülönböztetni, ezért legyen legjobb hangdíj, és most csak legjobb hangdíj van. Szóval mindig vannak ilyen szakmailag is megkérdezhető döntések,